Üdvözlöm a hallgatókat, Somodi Solymos Eszter vagyok, ez itt az Eredet, és mai vendégemre a felkészülési anyagot is nagyon köszönöm a szerkesztőnek, Kovács Klárinak, és hát, hogy kivel fogok beszélgetni, Babuts Zoltánnal, a Magyarság Kutató Intézet Történeti Kutatóközpontjának ügyvívő szakértőjével. Köszöntöm itt nálunk ismét a stúdiónkban.
Én is köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
Időszerű is a beszélgetés, hiszen most a március 15-e kapcsán miért ne lehetne ezt a témát elővenni? Méghozzá az 1848-49-es forradalom és szabadságharc egyik legnagyobb eredménye volt, hogy a magyar honvédsereg megalakult. Megalakulás előtt még tervben sem létezett, néhány hónap alatt azonban egy ütőképes valódi hadsereg állt fel. A 48-as honvédseregről fogok beszélgetni most, tehát vendégemmel. És hát akkor kezdjünk is bele, hogy 48 előtt nem volt önálló magyar hadsereg. Hogyan alakult meg a honvédsereg? Tehát ezt akkor hogy képzeljük el, amikor a nulláról egy ilyen megtörtént?
Hát igen, hát az az igazság, hogy nem egészen a nulláról kellett megszervezni a honvédsereget, bármennyire is gyors talpaló módon történt ennek az önálló magyar hadseregnek a megszervezése, hiszen 1848 előtt a Habsburg Birodalom hadseregében voltak magyar kiegészítési alakulatok, ami azt jelentette, hogy a birodalom 58 sorgyalogezredéből 15 volt magyarországi kiegészítésű, a 37 lovasezredből 12 huszárezred pedig magyarországi volt, szintúgy, tehát hogy a magyar Szent Korona országaiból egészítették ki ezeket a regimenteket, és a tüzérséghez viszont nem vittek egyébként magyarokat, mert nem tartották őket megbízhatónak. Egy érdekes példával lehet szolgálni, Perczel Mór, aki 48-49-ben honvéd tábornok volt, ő korábban a császári hadsereg tüzérségénél kezdte meg a szolgálatát, azonban hát egy-két botrányos viselkedését nem nézték jó szemmel, és így rövid úton ki is penderítették a császári királyi hadsereg kötelékéből. Ezek az alakulatok, ezek nem Magyarország területén állomásoztak, hanem a Habsburg elvet követve, ugye az oszd meg és uralkodj elvet követve, mind külországba kerültek, tehát külországi állomáshelyeken, garnizonokban voltak ezek a csapattestek. De az egy érdekes kérdés, hogy meddig szolgáltak a magyar katonák. 1840 előtt élethosszig vagy megrokkanásig vitték el őket katonának, ami azt jelenti, hogy amikor egy-egy vármegyére az újonc kvótát kivetették, hát ott bizony kötéllel kellett fogni a katonának állókat, meg nem csoda, hogy a verbunkos is úgy működött, hogy leitatták a legényeket, hogy így álljanak be katonának. 1840-ben ezt 10 esztendőre szállították, és 1845-től pedig 8 esztendő volt a katonai szolgálatnak az ideje. Vagyis az a régi dolog, hogy 8 esztendő nem a világ, lehet próbálni. Na most, hogy térjünk rá a kérdésnek a lényegi megválaszolására. 1848. március 15-én a 12 pontnak volt nagyon két pontos katonai követelése. Az egyik volt az 5. pont, amely a nemzeti őrsereg felállítását követelte. Ez egy forradalmi követelés volt. Ugye Észak-Amerikában is, illetőleg Franciaországban is a forradalmi események időszakában elsőként a Nemzeti Gárda, a Nemzeti Őrsereg jött létre. Itt bagyoni cenzus alapján hívták be az embereket nemzetőri szolgálatra. Aki tehetősebb volt, az lovas nemzetőr lehetett, aki kevésbé tehetős, az pedig gyalogos nemzetőrnek vitték el. Ez azonban vasárnapi katonaságnak számított, hiszen gondoljuk meg, hogy a mezőgazdasági munkálatok idején, tehát 48 nyarán, kora őszén nem szívesen mentek el az emberek így nemzetőrködni, főleg a délvidéki hadműveleti területre nem nagyon. Így amire belejöttek volna a katonáskodásba, addigra haza is kerültek egyébként, tehát így nem volt sok értelme a nemzetőri intézménynek, és volt a 10. pont, amely kimondta azt, hogy az idegen katonaságot vigyék el tőlünk. Uh-huh. És a magyar katonákat pedig hozzák haza. Na most ez volt az egyik legfontosabb követelés, hiszen amikor 1848 áprilisában a Batthyány kabinet megkezdi működését, az egyik legfontosabb feladatának tartja azt, hogy a külországban lévő magyar csapatokat hazahozassa. Azonban Bécsnek ugye volt eszem, a bécsi udvarnak, ugye ekkor Európa forrong. Gondolj bele abba, hogy Észak-Itáliában is forradalmi mozgalmak ütik fel a fejüket, Galíciától kezdve egészen Észak-Itáliáig mindenhol forradalmi népharag, néphullám söpör végig. Ebből adódóan a magyar alakulatokat kiválóan tudták alkalmazni például Észak-Itáliában. Tehát gondoljunk bele abba, hogy amíg a magyar szabadságküzdelem tart, addig Radetzky tábor nagy Észak-Itáliában döntően magyar katonákból álló hadsereggel veri le az olasz szabadságküzdelemnek a próbálkozásait. Tehát itt az oszd meg és uralkodj el visszajön, tehát nagyon jól tudták ezt alkalmazni. És Bécsnek volt annyi esze, hogy nem rendelte haza ellenségként a magyar kiegészítési alakulatokat. Ugye a helyzet akkor változott, amikor a 48 májusában kitör a délvidéki rác ribillió. Ugye Batthyánynak elméletileg a rendelkezésére álltak a Magyarországon lévő sorkatonai alakulatok, tehát a császári hadsereg alakulatai, azonban az itteni főadparancsnokság nem szívesen bocsájtotta Batthyány rendelkezésére ezeket az erőket, tehát félgőzzel próbáltak meg a délvidéken hadakozni, és ekkor jött az idea, hogy az áprilisban elfogadott áprilisi törvények alapján, ugye itt a 22-es nemzetőrségi törvénycikről van szó, ennek a bázisára építve kellene az új szervezendő honvédsereget felállítani. Valamikor 48. május 16-án és 17-én jelenik meg két kiáltvány a Batthyánynak, az egyik a május 16-ai a Hazafiak címet viselte, amelyben egy 10 000 fős rendes, önkéntes mozgó nemzetőrségek felállítását kezdeményezte Batthyány, ami viszont tehát a nemzetőrségi törvény bázisán alakult volna meg, de volt egy nagyon fontos kitétel, a vagyoni cenzus itt már nem számított, csak a fizikai, illetve az egészségügyi alkalmasság. Az önként jelentkezők 3 évi szolgálatot vállaltak, 20 forint foglaló pénzzel csábították őket a magyar zászló alá, ami azért elég jelentős összeg volt, és persze zsoldot is kaptak. Ugye ebből adódóan jött létre az első 10 honvéd zászlóalj 1848 nyarán, illetőleg kora őszén. Ezekben a zászlóaljakban azt lehet mondani, hogy csak úgy, mint amilyen az ország lakossága volt, döntő többségében földműves, nincstelen paraszti tömegek jelentkeztek. Körülbelül egy olyan 10-12%-a volt azonban értelmiségi, tehát jurátus ifjak, orvostan hallgatók, mérnök hallgatók, akik egy meglehetősen érdekes ilyen forradalmi öntudatot adtak ezeknek a honvéd zászlóaljaknak, ami azt jelentette, hogy a későbbiek folyamán 48 őszén telén, illetve a tavaszi hadjárat időszakában ezek a zászlóaljak voltak éppen ilyen kibocsátó zászlóaljak voltak, az itt szolgáló altisztek, fiatal tisztek mind kerültek fejbe a ranglétrán, és kerültek más alakulatokhoz, tehát azt lehet mondani, hogy egyfajta elit alakulatai voltak az új honvédseregnek. Például a kokáért mondok két alakulatot, az egyik a szegedi 3. fehér tollas honvéd zászlóalj, a másik pedig a kassai 9. vörös sípkás zászlóalj. Szerintem a hallgatók a vörös sípkásokra mindenképpen hallottak, és hogy arról, hogy a fehér tollasoknak az egyik kiváló parancsnoka, a herkulesi termetű Damjanics János volt ugye a későbbi honvéd tábor, akit könnyebb volt átugrani sem, mint megkerülni, és meglehetős módon imádta a földi örömeket, ami azt jelentette, hogy a csatákban és az összecsapásokban mindig egy nagy társzekér kísérte, amely tele volt jóféle borral és pálinkával, és általában azzal kínálta meg a katonákat, és persze a jófajta szibart sem betette meg. Tehát így kezdődött meg a honvédseregnek a szervezése, aztán de 48 nyarán utalnunk kell arra, hogy a Kossuthnak volt a híres beszéde, ugye 48 júliusában, amikor 200 000 újoncot és 42 millió forintot kért azok kiállításához, majd amikor már szakítottunk Bécssel 48 szeptemberében, szeptember 12-től indul meg a honvédsereg kiegészítése, tehát az újabb toborzások, sorozások megindulnak, ami azért lényeges dolog, mert 48-49-ben ez egy nagy újítás volt, hogy nem csupán önkéntesek, hanem sorshúzás útján jelentkezők is kerültek be a hadseregbe, és voltak olyanok, akiket besoroztak. Tehát már a sorozási intézmény megjelenik a magyar honvédség történetében, ami a modern háborúnak az egyik alapkritériuma. Tehát a honvédséget így módon kezdik el szervezni. Utalnunk kell arra, hogy azért kerülnek hozzá a magyar kiegészítésű császári alakulatok Kürországból, gondoljunk itt a huszárokra, de amikor megtörténik ez a bizonyos kenyértörés, onnantól kezdve a huszárok azok el vannak vágva Magyarországtól, és Galíciából, Morvaországból próbálnak meg hazaszökni. Ebből adódóan Kossuth hívó szavára például a Kóburg huszárok, a Villamos huszárok, vagy éppenséggel a 12. Nádor huszárezrednek a Jászkun huszárjai próbálnak meg hazaszökni. Ugye róluk például Sára Sándor egy nagyon szép filmet forgatott, a 80-20 című filmre kell itt gondolni, vagy éppenséggel megjelenik előttünk a Várkonyi Zoltán féle Kőszívű ember fiai című filmnek pár jelenet sorra, vagy Baradalai Richárd huszárkapitány az embereivel próbálja magát hazavelekedni. Ezek mind nagyon romantikus tettek voltak, viszont azt lehet mondani, hogy szinte a vesztőbe rohantak ezek a huszárok, mert nem mindenkinek sikerült egyébként hazajönniük a császári csapatok gyűrűjén keresztül. Nagyon lényeges dolog volt az, hogy a magyar honvédséget voltak éppen a császári hadseregnek a mintájára kezdték el megszervezni, viszont ugye ezeket magyarították, ami azt jelenti, hogy nem német, hanem magyar volt a vezényszó. Ám bátor, ha megnézzük a korabeli levelezéseket, akkor látjuk azt, hogy nem csak Görgei Artúr honvédtában, hanem szinte mindenki német nyelven levelezett. Ugyanis ekkor még a magyar katonai nyelvezet nem állt olyan szinten, hogy magyarul tudták volna magukat kifejezni. Ugye ezt szokták meg a hosszú császári szolgálat során, és ebből adódóan tudtak inkább német nyelven érintkezni. De ahogyan utaltam rá, nem volt önálló tüzérségünk, ezt is a semmiből kellett megszervezni. Itt Láner György honvéd tábornok nevét kell megemlíteni, aki megszervezte az állami országos fegyvergyárat, Nagyváradon ontották a lövegeket, a fegyvereket a honvédsereg számára, és ott van Erdély. Ugye Erdélyben ott van Gábor Áron, ugye a derék berecki székely ember, aki a Kézdivásárhelyi határőrgyalogezrednél volt, kiszolgált tüzértizedes, ő volt az, aki három szék már gondban volt, közölte, hogy lesz ágyú, és valóban két hét alatt ki is öntötte az első két löveget, az első ágyút egyébként Jancsi névre keresztelték, és ezekkel állították meg egyébként Hídvégnél a császári csapatokat 48 decemberjének végén. De nem csak Gábor Áron dolgozott egyébként Székelyföldön, voltak munkatársai is, ennek reményeképpen egy darab tüzérségi szakém segítségével, mint egy 70 löveget öntött egyébként BEM hadserege számára, ami azért azt lehet mondani, hogy egy hatalmas teljesítmény volt. Nem csak a csíkszentdomonkosi részbányákból kapták meg a lövegetnek az alapanyagait, hanem mint egy 313 székelyföldi harangot is leszereltek és beöntötték ágyúnak. Van Kányádi Sándornak egy nagyon szép költeménye Gábor Áron, és ott van egy olyan versor, hogy is dörögtek a hídfőn a székely harangok. Ez pont azt jelenti, hogy az ágyúkat harangokból öntötték, és a harangok ugye így viszonozták a császáriaknak, illetve a cáriaknak a támadását.
A márciusi ifjak is beálltak a honvédseregbe?
Nem is kevesen egyébként. Ha most itt mindenkit föl kellene sorolni, akkor öreg este lenne. Én csak egy-két példával szeretnék élni. Hát a legfontosabb, ugye Petőfi Sándor, ugye koszorús költőnek a kérdése. Róla is ódákat lehetne zengeni, hogy miket tette a 48-42-es honvéd hadseregben. Tény is való, hogy először a pesti nemzetőrség választotta meg századosává, mint koszorús költőt, így is szerepel a Lajstrom-könyvben. Aztán valamikor 48 őszén jelentkezett a honvéd hadsereg és a debreceni Egér zászlóaihoz, a szürke nadrágot viselő 28. honvéd zászlóaihoz hívták be, tehát ott volt százados. Azonban a felesége ekkor volt úgymond minden órás, tehát várták ugye az első gyermeküket. Petőfi otthon maradt az asszony szoknyáján, a szoknyája mellett ücsörögve, ami azért volt furcsa, mert ugye mindenki azt várta, hogy hát ő zengte a szabadság dalait, hogy nem megy le a Délvidékre a zászlóaljával. Itt is sok minden történt vele. Azt kell mondanunk, hogy Petőfi nem volt hiány az önbizalomnak. Ami, hogy egy kicsit pestiesen fogalmazzak, Guinness rekorder volt abban a tekintetben, hogy pár hónap leforgása alatt egy hadügyminiszterre és két hadügyminiszter helyettessel is összerúgta a patkót. Na, ezekről mesélnénk nagyon röviden, mert ezek valóban érdekes dolgok. Valamikor 48 decemberjének végén kedves polgártárs megszólítása a Kossuth apánknak írt egy levelet Petőfi, amelyben megírta azt, hogy ő nagyon szívesen szervezne egy önkéntes csapatot, de hát neki jó lenne az őrnagyi sarzsi. Tehát a százados jelentkozott kevés, legyen őrnagy. Kossuth nem válaszolt. Helyette Fetter Antal vezérőrnagy, a helyettes hadügyminiszter behívatta Petőfit, hát is egy kicsi lepirongatta, ő egy igazi katonaember volt egyébként, hogy azért nem így illik ezt megtenni. Petőfi megsértődött, ennek az lett a vége, hogy szintén pestésen fogalmazva bemószerolta Fettert, tehát írt Kossuthnak egy igen keresetlen tartalmú levelet. Ekkor még nem történt semmi sem. Aztán elkerül Erdélybe, bemapognak a hadseregébe, egymásra találnak, ott van a Piski ütközetben, tehát ott esik át a tűzkeresztségen, és valamikor 49. februárjának derekán Debrecenbe érkezik, mint futár. Mészáros Lázár hadügyminiszter fogadja, és hát Petőfi a la Petőfi módon jelenik meg, tehát ilyen hamlettes módon kihajtott ingallérral, oldalfegyver és kesztyű nélkül vizitál a tábornok úrnál. Az öreg Mészáros értette a tréfát, nagyra becsülte Petőfinek a költői géniuszát, és hát finoman már pirongatta a költőt, hogy azért katonáiknál ugye van bizonyos szabályzat, annak megfelelően kellett volna megjelennie. És Petőfit visszarendelte újabb kihallgatásra. Petőfi nem tanult belőle, ugyanígy visszament, akkor Mészáros már kissé csúnyában, gorombább módon szólt rá, mert az adta még, hogy Petőfi megsértődött. Olyan szinten megsértődött, hogy leköszönt a rendfokozatáról, és megírta azt a bizonyos Nyakravaló című költeményét, amelyben ugye Mészáros Lázárt és az öreg katonákat mind kóficoknak titulálta, holott ugye ők voltak a honvédseregnek a gerince, ha szabad így fogalmaznom. Majd később ugye ismételten visszakerül Bembelli Erdélybe, és jön a harmadik nagy összeveszése. Ez valamikor 49 májusának elején történt, ekkor már őrnagyi rendfokozatban érkezik meg Debrecenbe, a helyettes hadügyminiszter Klapka György vezérőrnagy fogadja. Hát Klapka egy pár évvel volt egyébként idősebb Petőfinél, de hát ő már öreg katona volt, hiszen testőr is volt az uralkodó magyar nemesi testőrségénél korábban, és akkor már ugye hadibabérokat arató tábornokként lehetett őt tisztelni. Megjelent Petőfi, és Petőfin számon kérte azt, hogy mi az, hogy jogosulatlan módon őrnagy egyenruhába jelenik meg. Ezt nem hirdették ki a közlönyben, ez az egyik. A másik dolog az, hogy BEM tábornok összeveszett Vécsei Károly honvéd tábornokkal. Francia nyelven írt egy levelet ezzel kapcsolatban BEM, amit bemutasítására Petőfi lefordított és megjelent az erdélyi hadseregnek a lapjában. Na most ebből hatalmas botrány kerekedett, mert Vécseit nemes egyszerűséggel hazaárulónak titulálta BEM József haltábornagy. Petőfi szabadkozott, ebben tényleg ártatlan volt egyébként, mint hogy az őrnagyi rendfokozatban is, hiszen BEM-től kapta meg, de Kossuth nem erre jegyezte. Az lett a vége, hogy jól összeveszett Klapkával, ismételten leköszönt a rendfokozatáról, és mint szabad polgár felutazott Budapestre, Pest-Budára pontosabban a családjával. A Budát ekkor ostromolják a magyar csapatok, Görgei Artúr tábornok vezetésével, és Petőfi beteg édesanyját látogatta meg egyébként itt Pesten, de gondolt egy merészet, és őrnagy egyenruhát öltve átjött a budai oldalra, és felkereste a magyar főhadiszállást. Nem tette jól, méghoz azért nem, mert az Óravillában, ahol a magyar főhadiszállás volt, nem mással találkozott, mint Klapka Györggyel, akit hivatalos ügyekvéget rendeltek föl az ostromos erekhez, és Klapka hát nagyot nézett, hogy kerül ide Petőfi. Na, ennek is az lett a vége, hogy Petőfit lecsukatta egyébként Klapka, és Görgei Artúr tábornoknak kellett közbejárni annak érdekében, hogy hát szegény költőnk az édesanyját látogatja meg, ugyan engedjük már el. A Petőfi akkor esmételten leköszönt a rendfokozatáról, aztán később ugye 49 nyarán követte Erdélybe bement, és ugye nagyon jól tudjuk, hogy 49. július 31-én a segesvári síkon látták őt utoljára. Abban nem menjünk bele, hogy most ő ott maradt, nem maradt ott, a holtteste sosem került elő, de a nemzeti emlékezet úgy tartja számon, hogy koszorús költőnk ott veszett a segesvári csatasíkon. Lehetne még egyébként a neveket sorolni, mondok még egy-két példát, ott van Degré Alajos, aki a 16. Károlyi Huszárezrednek az állományában szolgált többek között, nagyon kiváló visszaemlékedést hagyott vissza, vagy ránk ugye az utódokra, 48-49-ről, vagy ott van Hamari Dániel, aki Komáromban szolgált, és neki köszönhetjük az első kardiológiai magyar nyelvű orvosi szakkönyvet, amely 1865-ben jelent meg, vagy ott van Teleki Blankának a szívszerelme, Vasvári Pál, a jobbsorsi érdemes történész, aki egy Rákóczi nevű csapatot szervezett, és annak vezérlő kapitányaként vonult el az erdélyi hadműveleti területre, és valamikor 49. júniusában a román felkelőkkel vívott harcokban halt hősi halált, az ő holtteste sem került elő, tehát ő is ott esett el a harc mezején. De lehetne még a sort folytatni, mert nagyon-nagyon sok ilyen érdekes történettel lehet szolgálni.
Az időnk rohan, úgyhogy gyorsan robogok is tovább a következő kérdésem, mert mit érdemes tudnunk a 49-es tavaszi hadjáratról?
Nagyon-nagyon sokan lehet erről is mesélni. Ugye az volt a lényeges terv, hogy a magyar fősereg be akarta keríteni a császári királyi pőseleget, ugye itt már túl vagyunk a kápolnai kétnapos csatán, amely döntetlennel végződött. Klapka és Bajer József vezérkari tisztek nyújtották be azt a haditervet, amely nagyon röviden úgy szólt, hogy a magyar fősereknek egy része a hetedik hadtest a 60 pesti országúton tüntet, tehát nagy lármát csat, még a fősereknek a zöme a jásságon és a tápióságon keresztül hajt még egy oldalazon mellettet, és április 7-én Gödöllőnél bekerítik a császári csapatokat, és megverik őket. Na most egy brilliáns haditerv volt egyébként, ebből is látszott Klapkának a zsenialitása, azonban az volt a probléma, hogy ennek óramű pontossággal kellett működnie. Április 2-án 60-nál győz a hetedik hadtest, a császáriak bedőlnek. Tehát tényleg azt hiszik, hogy ott van a magyar fősereg, ott dekolnak a környéken, még a magyar első, második és harmadik hadtestek pedig megindulnak a jásság irányába, és az első porszem ebbe a gépezetbe április 4-én Tápióbicskénél kerül, ahol a Jelasics-féle hadtest utóbbi dandárjába botlik bele Klapkának az első hadteste, és az a hadtest a futásban keres menedéket. Klapka is ott hagyja egyébként a csapatait, Fakétnél hagyja őket, és ha nem érkezik meg Görgei, és nem hozza magával Damjanics Jánosnak a harmadik hadtestét, akkor aznap magyar vereséggel zárul a Tápióbicskei ütközet. Mi győztünk. Jelasics leadta a drótot a Windischgrätz herceg tábornoknak, hogy bizony nagy magyar erőkkel ütközött meg, de Windischgrätznek halvány fogalma nem volt arra, hogy hol vannak a magyar főcsapatok. Szétdobálta az erejét, így nem tudtam olyan koncentrálni, vont őket vissza egyébként Gödöllő környékére. Eljön április 6-a, az isaszegi csata napja, mely akkor nagy péntekre esett. Ez is úgy indul, ez a csata, mint a Tápióbicskei, Klapkának a csapatai megfutnak. Görgei éppen Kókán ívődik egy fiatal mecskével Kossuth apánk társaságában, amikor berobban egy futár is közli, hogy Klapka csapatai hátrálnak. Görgei begombolja vidrobőr kabátját, fölpattan a paripájára és elvágtata a csatatérre, Klapkát megkeresi, és Klapka elkezd panaszkodni, hogy hát az emberei fáradtak, majd holnap megvívik a döntő csatát, úgyis az volt a haditerben, és ekkor jön a szabadságharcnak a döntő pillanata, és Görgei közli vele nemes egyszerűséggel, hogy ő volt ennek a haditervnek a kiötlője, és ma kell győznünk, vagy különben mehetünk vissza a Tisza mögé. Ez a két megoldás van, harmadik út nincs. Most Klapka hirtelen észhez tért, a lobának a fejét visszafordította Isaszeg irányába, és innentől kezdve így megindul az újabb magyar támadás, és valóban az nap is magyar győzelemmel zárul. Ezzel lezárul a tavaszi hadjárat első hadműveleti szakasza, Gödöllőn tartanak egy haditanácsot április 7-én, ahol Kossuth és Görgei baráti viszonya Tegezőre fordul, ugye Kossuth felajánlja a tegeződést Artúrnak, egyben felajánlja neki a gödöllői korona uradalmat is a nemzet hálájaként, tehát Görgei megköszöni a lehetőséget, de ezt az ajándékot visszautasítja, és itt döntenek arról, hogy megismétlik a hadjáratnak az első szakaszát egy kicsiben nagyobban. Lent marad Aulichnak a hadteste a budai vár környékén, nagy lármát csapva, hogy azt higgyék a császáriak, hogy itt vannak a magyar főerők, még a magyar főerők pedig elindulnak Komáromnak a felmentésére. Na, itt is beválik egyébként ez a haditerv, aminek ugye az a végeredménye, hogy Komáromnál április 26-án megverjük ugye a császáriakat, és ezt követően pedig 1849. május 21-én ugye a honvédek kitűzik a Szűz Máriás lobogót a budai várnak az ormára, tehát ez a tavaszi hadjáratnak a csúcspontja.
Nem szeretném, hogy a hallgatók megsértődjenek, viszont a műsoridőnk eltelt, de javasolnám azt a lehetőséget, hogy a további kérdések és válaszok, amiket itt megbeszélünk vendégemmel, a Spirit FM hírek YouTube csatornáján viszont meghallgatható lesz, úgyhogy most a rádióhallgatóktól elköszönünk, viszont javasolom, hogy az adást keressék fel a YouTube csatornánkon, hiszen folytatjuk a beszélgetést.